Kedves gyülekezet, Hóseás próféta könyvéből olvasom ma délelőtt Istennek igéjét, Hóseás próféta könyvének a 10. fejezetének a 12. verse. Álljon előttünk, fennállva hallgassuk meg Istennek szent igéjét, tehát Hóseás próféta könyvének a 10. fejezetének a 12. verse így szól. Vessetek magatoknak igazságra, arassatok kegyelem szerint, szántsatok magatoknak új szántást, mert ideje keresnetek az Urat, míg nem eljő, hogy igazság esőjét adjon néktek. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, ahogy az imaórán is említettem, és fel is olvastam ezt a részt, a előttünk álló hónapnak, júliusnak a mottójaként áll előttünk ez a ige az útmutatónkban, ahogy kinyitottuk a júliusra szóló igét, illetve erre a vasárnapra szóló igét rögtön ez állhatott előttünk, és úgy éreztem, úgy gondoltam, hogy nekem erről kell ma beszélnem, erről beszéltem az imaórán is, és erről szeretnék ma is szólni néhány szót. Mert mit is akar nekünk mondani ez a felolvasott ige? Egyrészt egy nagyon fontos dologgal zárul a most felolvasott kis rövid igécske, amikor is azt mondja nekünk az Úr a prófétán keresztül, hogy az igazság esőjét adja nekünk. Vagyis Isten igéje arról beszél, hogy ő áldást akar adni a mi életünkben. Az egész résznek a felirata egy nagyon szép ígéret és nagyon szép gondolat, amit itt a Szentíró mellett a valószínű a könyv fordítója, Károly is elénk állított, vagy valamilyen formában elénk juttatott, mert ez a fejezet arról szól, hogy igazság nélkül nincsen boldogság. Reggel arról beszéltünk, hogy mi is az igazság. Most erről én nem szeretnék beszélni, mert tudjuk, hogy mi az igazság? Az igazság az, amit Isten elénk állított az igében. Bárki bármit is mond, az az igazság, amit Isten elénk állított, és amiben mi járhatunk. De most az a kérdése állhat előttünk, hogy mi is kell az ember boldogságához? Mi is kell ahhoz, hogy az ember úgy élje le az életét, megelégedve, hogy amikor majd az Úr eljön, és addig is, amíg itt ezen a földön élünk, igaz legyen az, amit itt a próféta elénk állt. Egyrészt azt mondja, hogy ha az igazságot fogjuk mi magunk elvetni, mint magot, akkor átélhetjük az Isten kegyelmét, és ha ezen az úton járunk, akkor, amikor majd eljön az Úr, akkor beteljesíti az ő ígéretét, és az igazság esője lesz a miénk. De ne szaladjunk előre ennyire, hanem azt keressük meg, arra keressük a választ, hogy hogyan is, és mi is szükséges ahhoz, hogy az Isten gyermeke, vagy mi mindannyian boldog életet tudjunk élni. Hát, mondhatjuk azt, hogy szép kis gondolatot hoztam itt a testvérek elé, ma én akarnám megfejteni a boldogságnak a titkát, hát annyian próbálták meg egy élet kevés arra, hogy a boldogságot megfejtsük, és nem is arról szeretnék beszélni, hogy mi a boldogság, nem is arról szeretnék beszélni, hogy mit jelent, kinek mit jelent a boldogság, hanem arról szeretnék beszélni, hogy Isten milyen úton akar bennünket a boldogsághoz elvezetni. Vagyis az isteni terv szerint, az isteni gondolat szerint mi is kell ahhoz, hogy az ember boldog legyen. És eszembe jutott egy történet, amit nagyon jól ismerünk az Új Szövetségből, tanítványoknak a története ez. Az a történet, ami akkor játszódott, amikor az Úr Jézus keresztre feszítették. Tudjuk nagyon jól, hogy a tanítványok szétszélettek. A 12 tanítvány is időnként együtt volt, némelyek elmentek, és hát ismerjük az Úr Jézus feltámadása utáni eseményeket, és van egy történet ott rögtön a húsvéti történetnek a részeként szoktuk ezt kezelni, amikor arról olvasunk, hogy tanítványok indultak el Jeruzsálemből az ő otthonukba, ugye az Emmausba, az emmausi tanítványok, akik nagy szomorúan mentek hazafelé, és Jézus akkor állt eléjük, vagy ment mellettük, hozzájuk csatlakozott, és elkezdtek beszélgetni az úton. Hát, amit tudunk ezekről a tanítványokról, hogy nagyon szomorúak voltak. Jézus meg is kérdezte tőlük, hogy miért vagytok ilyen szomorú ábrázattal, miért nem tudtok örülni, miért nincs békesség a ti szívetekben, és akkor ők el is mondták azt, hogy mi az, ami őket bántja, és a történet ott fejeződik be, és ide szeretnék én elsősorban becsatlakozni, hogy amikor megérkeztek Emmausba a tanítványok, behívták az Urat az ő házukban, Jézus megtörte a kenyeret, és utána eltűnt, és innentől kezdve a tanítványok nagy örömmel szaladtak vissza Jeruzsálembe. És miért mondom el ezt a történetet? Azért, mert valamit elárul abból, hogy mikor lesz az ember boldog, mikor válik az ember boldoggá. És ebben az esetben nagyon világosan látszik az, amikor az Úr bemegy az ember házába, amikor az ő házának a részeivé válik. Ugye mindannyian jól ismerjük azt a kis asztali áldást, amit mi étkezés előtt el szoktunk mondani, ugye, ami nem is nagyon hosszú, nem is nehéz megjegyezni, de azért legtöbb keresztény háznál, családban el szokták mondani, amikor azt mondják, hogy jöjj, Úr Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk. És egy ilyen alkalommal, amikor valahol voltam, és ezt imádkoztuk, akkor a családfő mondta, hogy hát én miért azt mondom, hogy jöjj Úr Jézus, légy közöttünk, mert ők azt mondták, hogy légy vendégünk. Én nem gondolom, hogy ez olyan nagy dolog lenne, hogy a vendégünk vagy a közöttünk szót használjuk, és én akkor azt mondtam neki, hogy én tudatosan nem azt mondom, hogy légy vendégünk. És azt mondja, miért? Mert én, és én elmondtam, hogy azért, mert én ma is úgy gondolom, hogy én nem azt szeretném, hogy az Úr az én vendégem legyen, hanem én azt szeretném, hogyha az Úr közöttünk élne, közöttünk lakna. És mondom, hogy nem teológiai kérdés ez, csak én akkor itt elmondtam, hogy mert én valahogy jobban, én jobbnak érzem ezt a gondolatot, hogy én szeretném, ha Isten közöttünk élne, Jézus közöttünk lenne, mint az, hogy időnként bejöjjön és vendégünk legyen. Mondom, hogy ez nem teológiai kérdés, talán csak egy kicsit azért említettem meg, mert érdekes arra gondolni, hogy mit is akarunk mi a mi magunk életében. Akarjuk-e, hogy Isten jelen legyen a mi életünkben? Mert az egész Hóseási ige, amit felolvastam, arról szól, hogy igenis, Isten azt szeretné, hogyha az ő igazsága töltené be a mi életünket. Hogy ez legyen a mag, amit mi elvetünk az életünkben, hogy aztán az Isten áldása, az Isten kegyelme kiáradjon a mi egész életünkre nézve. És itt szeretnék becsatlakozni abba a történetbe, amit felolvastam az imádság előtt. Egy nagyon kedves és szép történet, ugye Ábrahámról, a szolgájáról, az ő fiáról, Izsákról, a menyéről, Rebekáról, és mondhatjuk azt, hogy ebben a történetben még benne van Jákob és Ézsau, és benne van tulajdonképpen az egész Szentírás, benne van az a hosszú sora az Isten ígéreteinek, aminek a végén majd láthatjuk, az Úr Jézus eljön ebbe a világba is, és a nemzetség táblát végignézve tapasztalhatjuk meg Istennek a szeretetét. Tehát egy nagyon kedves és szép történet, ami itt előttünk állhat, ahogy ez az öreg szolga elmegy és feleséget visz az ő ura fiának, Izsáknak. De most álljunk meg egy picit itt, és gondolkodjunk azon, hogy mit is jelent számunkra az otthon. Mit is jelent számunkra az, amiről Isten itt beszél, és lehet ez egy nép, lehet ez egy család, lehet egy kicsi közösség, amiről szól ez az egész felolvasott kis rövid vers, mert itt arról szól Isten igéje, hogy bármilyen közösségben vagyunk is, és mondom, lehet egy gyülekezet, lehet egy család, lehet egy nép, akiről szól ez a bátorítás és ígéret, hogy nem mindegy, hogy kire építjük fel a mi életünket. És itt most persze egy családról szól, de ezt mondom, lehetne értelmezni más módon is. De amit láthatunk, hogy a kérdés az, hogy amit mi Istentől kaptunk, egy közösséget, legyen ez család, egy gyülekezet, vagy legyen egy nemzet, mennyire tudjuk mi ezt értékelni, amit kaptunk. Mert azt kell látni, hogy sokszor az ember nem tud érte hálát adni. Gondoljunk a tékozló fiúra, az ő testvérére, gondoljunk akkor ezen történetnek a folytatásában, amikor látjuk Jákobot, Ézsaut, hogy valamit kaptak Istentől, egy szerető közösséget, de amiért nem tudtak hálát adni. Nem tudtak hálát adni azért a közösségért, Istennek azért a családjáért, amiben ők nagyon sok mindent kaptak. És tudjuk azt, hogy a tékozló fiú eltékozolta, Ézsau és Jákob sem tudta igazán az isteni szeretetet ilyen módon megbecsülni, mint ahogy talán mi se tudtuk megbecsülni a szüleinktől kapottakat, ahogy ez szokott lenni a gyerekeknél, mindig lázadoznak azok ellen, a dolgok ellen, amelyek az ő családjukban vannak. Tehát meg tudjuk-e hálálni, vagy meg tudjuk-e Istennek köszönni azt, amit kaptunk, akár egy hívő családban, egy szerető környezetben. Mert egy nagy lehetőség ez arra, hogy ott Isten igényéből, az isteni kegyelemből valamit megtapasztaljuk. Mert ez határozza meg az ember életét, és ezt majd csak utólag látjuk. Ó, mennyi ember mondta el azt, hogy addig, amíg fiatal volt, addig, amíg gyerek volt, hogy mennyire nem szerette azt a kötöttséget, amit otthon átélt. És aztán, amikor felnőtt, akkor rájött arra, hogy annyi áldás jelentett ez számára, de utólag. Valahogy az jut eszembe, amit az Úr mondott Péternek, hogy Péter, amit ma még nem értesz, azt majd egyszer megérted. És valóban így van. Az ember eljuthat oda, hogy megérti azt, amit ott kapott, amit ott nyerhetett Isten kegyelméből. Nem véletlenül mondja Pál apostol az ifjú Timóteusnak, hogy te gyermekségettől kezdve tudod a szent írásokat, amely bölcsé tehetnek téged az üdvösségre. Ez még nem jelent semmit, tehát ez nem azt jelenti, hogy valamit kaptunk az élettől, ha ezt mondjuk, vagy valamit kaptunk Istentől, ha ilyen módon gondolkodunk, hogy ez csupa jót fog jelenteni a mi életünkben, mert rajtunk múlik az, hogy mi azokkal az örökségekkel, Istentől kapott lehetőségekkel, hogy élünk. Ezeket el lehet tékozolni. Úgy, ahogy ezt a tékozló fiú is tette. Ezt meg lehet becsülni, és erre felépíteni az életünket, hisz a Hóseiás ige azt mondja, hogy az, amit kaptatok Istentől, amit kaptatok valakitől, aki továbbadta nektek, hisz erről szól az egész Ószövetség, az isteni kegyelemnek a hagyományozása, ami eljut, és ezért mondja ugye a Szentírás azt, hogy tanítsd meg ezt a te fiaidnak mindenütt, ahol csak jársz, az útszélen, az ágyadban, amikor felkelsz, amikor lefekszel. Tehát ez a fajta isteni szeretet, isteni kegyelemnek a hagyományozása, amit át kell adnod az embereknek, ezek, vagy a gyermekeidnek, ezek azok, amelyek téged bölcsé tehetnek arra, hogy te magad is az igazság magját vesd el, hogy átélt az Isten kegyelmét, és végül az isteni igazságnak az esője, vagyis az áldása töltse be a te szívedet. Tehát, hogy hogyan élek én ezekkel a lehetőségekkel? Ugye tudjuk azt, hogy Jákob maga sem értette meg ezt később. De aztán hosszú időn keresztül, egy hosszú utat kellett megjárnia, amikor megértette, hogy akkor lesz áldás az életében, hogyha visszatér az ő atyának az örökségébe. Ha végre eljut odáig, hogy ő is az isteni igazságot kezdi el vetni az életében, vagyis erre építi fel az életét, mert akkor lesz áldás az életében. És ezt akarja Isten nekünk is megmutatni. Az előbb felolvasott kis történet erről szól, hogy ott lesz áldás a mi családunkban, szeretteinkben, hogyha mi az egész életünket az isteni elvre, az isteni parancsra, az isteni útmutatásra építjük fel. És ez történt tulajdonképpen Ábrahám életében is. Ő is arra parancsra, arra az isteni szóra indult el, amikor ott hagyta a Ur-Kasdimot, ott hagyta a régi életét, és kezdett egy új életet azon a helyen, ahol Isten neki megígérte. De egy nagyon fontos dolgot láthatunk, hogy mind Ábrahám, és mind aztán azok, akik átélték az Isten szeretetét az életükben, akkor, amikor döntéseket hoztak, akkor az Istenre bízták a döntést. Istenre bízták az ő egész életüket, a gyermekeik életét is. És így volt az, amikor elhívja, vagy megszólítja Ábrahám az ő szolgáját, ezt az idős embert, hogy menjél is hozzál az én fiamnak feleséget. De egyrészt ne vidd vissza őt arra a földre, ahonnan Isten engem kihívott, és ne hozzál feleséget a kananeusok közül. Hanem akkor lesz áldás az életén, hogyha Isten népe közül választod őt ki. Ne legyen fele másigában, ne kelljen neki olyan életet élnie, amelyben nem tudnak egy úton járni. És milyen jó látni azt, hogy mennyire rá vagy számoltak ezek az emberek az Isten vezetésére. Mert ez a szolga is, ahogy elindult, azt látjuk, hogy ő is Istentől kérte el. És ő mondta el Istennek, hogy Uram, mutasd meg nekem, hogy ki lesz az én Uram fiának a felesége. És kit választott Isten? A legjobbat. Én nem tudom, hogy milyen lehetett Rebeka. Mennyire volt szép, mennyire volt a mai kor szerint csinos. Nem ez volt a kérdés. Nagyon érdekes az igében. Mert erről soha nem beszél az ige, hogy milyen volt valaki. Nem ez a kérdés, hanem az, hogy ha választ Isten nekünk, és ha mi ráhagyjuk a döntéseinket Istenre, Isten mindig a legjobbat készíti el számunkra, mert Milyen volt Rebeka? Rebeka is Istentől várta azt, hogy megtalálja azt az embert, akivel együtt élheti le az életét, és nem ez a legfontosabb, hogy együtt élhetjük le az életünket, hanem az a fontos, hogy Isten továbbra is jelen legyen az én életemben is, hogy annak az isteni szeretetnek a kegyelmét megtapasztalják, ne csak én, ne csak az én feleségem, ne csak az én választottam, hanem mindazok, akik az én házamban élnek. Mert az a házasság, az a család lesz boldog, amely az Isten útmutatására építi fel az életét. Azok élik át az isteni kegyelmet a mindennapjaikban, és azok találják meg az igazi boldogságot. Mert miről szól ez az ige? Az isteni igazság nélkül nincsen boldogság. Nem tapasztalhatjuk meg a boldogságot, az Isten kegyelmét is, azt az áldás esőt, amire vágyik az ember. És nagyon érdekes, hogy mivel fejeződik be ez a felolvasott ige szakasz. Izsáról azt mondja Isten igéje, hogy csak akkor kapott vigasztalást az anyja halála után, amikor Rebekát bevitte az ő sátorába. Nagyon sokszor mondják el az emberek, hogy hát igen, mert a fiúk mindig keresik a feleségükben az anyjukat, a lányok keresik a férjükben az apjukat. Nem tudom, hogy mennyire igaz ez, olyan sokszor elmondják ezt. Igen, gyerekkoromban eldöntöttem, hogy nekem anyukám lesz a feleségem, persze akkor még csak néhány éves voltam, 5 vagy 6, meg lehet, hogy még kevesebb, de én akkor elmondtam neki is, hogy anya, én, ha nagy leszek, téged veszlek el feleségümet. Valahogy ő volt az a példa előttem, akire nyilván felnéztem, és szokták mondani, hogy a lányok is talán az apát keresik a leendő férjükbe. Van egy kép az emberben, hogy ki is az, akit jónak látnék önmagamnak társként. De itt nem erről van szó. Nagyon eltévednénk, hogyha azt gondolnánk, hogy na hát, ugye talán megtalálta Rebekában az anyját, Izsák. Nem azt találta meg. Mert nem azt találta meg, akit ő beleképzelt, hanem tudta azt, hogy ki is az, akit ő kapott. Mert mi volt fontos Izsáknak az édesanyjával való kapcsolatában? Ő nem csak anya volt számára, hanem az a valaki, akivel gyerekkorában együtt élhette meg az ő hitét. Mert nyilván ugye sokszor azt mondjuk, hogy persze egy patriarchális társadalomban élünk, ahol az apa fontos, és de abban az időben is így volt ez, mint ahogy most, hogy nem elsősorban az apától kaptak nagyon sokat, mert az apa akkor is ugyanúgy volt, mint most, az apa elment dolgozni. Kint volt a mezőn, tette a dolgát, este hazament, hót fáradtam, mint ahogy ma is szokták mondani, és ki az, aki a gyereket nevelte? Az anya. És ez történt akkor is, és ez az anya volt az, aki lelkilegben is segítette az ő gyermekét. Akivel minden rejtett titkait megbeszélhetett. És arra kellett gondolnom, hogy ó, milyen jó lenne, hogyha minden családban lenne olyan édesanya, aki ilyen módon is ott áll a gyermekei mellett. Azért, hogy Isten áldása jelen legyen. Persze itt nem akarom levenni a felelősséget a férfiakról, mert őnekik meg Isten egyébként is megmutatta, hogy milyen nagy a felelősség. Hogy azért, hogy áldás legyen az életeden, hogy Isten kegyelme megtartson benneteket, ahhoz az isteni alapelvre kell építeni a házat. Tehát megnyugodott Izsák, mert Izsák is Istentől kérte azt a társat, akivel együtt vetheti az életét, és amely hosszú távon kihat az ő életére. Azt a lelki társat, aki hozzád illő, aki méltó segítő társ abban, hogy együtt járjuk az Isten útján, és vessük azt az életet, amelynek a végén vagy közben is Isten áldását megtapasztalhattuk. Hát ezt kereste tulajdonképpen itt ebben a történetben Izsák is. Vagyis nagyon érdekes dolog, mert nem ő kereste, ő várta. És Isten megadta neki. Megadta neki a hozzájönő segítőtársat, akivel imádkozhatott, akivel együtt kereshették az Isten akaratát, és akivel együtt szolgálhattak Istennek. És miért volt fontos számukra az, hogy ne csak találjanak valakit maguknak, ne csak mindenki helyett vagy mindenem fölött legyen valaki, aki mellette volt, és miért volt fontos számukra, hogy ezen Isten áldása legyen, és Istentől kérjék? Azért, mert azt látjuk, hogy nem volt könnyű az ő útjuk. Nem volt könnyű később Rebekának, Izsáknak sem az útja, nem volt könnyű Jákobnak az útja sem. Sok-sok nehézség volt az életükben, de nagyon jól tudták ezt, hogy csak akkor maradhatnak meg, Isten kegyelme akkor marad meg az életükben, és akkor fogják tudni a legnehezebb időszakokat is átélni, úgyhogy ez ne okozzon szakadást és egyéb dolgokat az életükben, hogyha az életüket az Istenre bízzák. Nem véletlenül olvassuk az igében, a Prédikátor könyvében azt a nagyon jól ismert történetet, vagy azt a kis példát, amiben az Prédikátor elénk állítja azt, hogy jobb kettőnek, mint egynek, mert amikor az egyik elfárad, akkor a másik megsegíti, ha elesik, felállítja, és elmondja azt, mert a hármas kötél nehezen szakad el. Hogy ott legyen Isten jelen a mi életünkben. Hát erről beszél az ige, az igazságról, Isten jelenlétéről, akinek a jelenléte fontos, hogy ott legyen mindannyiunk életében. Mert ezt élte át Rebeka is, ezt élte át Izsák is, de ugyanezt tapasztalta meg tulajdonképpen Ábrahám és az ő felesége Sára, hogy nem jöttek olyan könnyedén az áldások. Sőt, ha nézzük Ábrahám életét, az egész gondjait, problémáit, az ígéretre való várakozását, és ugyanígy láthatjuk az ő fiának, hogy mennyi nehézséget, próbát kellett kiállniuk, ezt nem bírták volna elviselni. Nem tudtak volna győzelmesen kikerülni ebből, ha nem az Úrban bíznak, és nem az ő életüket, ne az Úr kezébe tették volna le. Egyszer az egyik volt gyengébb, másszor a másik. De hogy az Isten jelen volt, és Isten mind a kettőjüket fölemelte, ezért mondja a példa, vagy a Prédikátor könyve, hogy ezért ketten ellenállhatnak. Mert Isten ott van mellettünk. Mert Istenre tekint, Istenre tudjuk a tekintetünket szegezni. Igen, mit vetünk mi az életünkben? Mert csak akkor lesz áldás rajta, hogyha az igazságot vetjük. Ha boldogok akarunk lenni, ha azt szeretnénk, hogy Isten megáldja mind a gyermekeink életét, elengedhetetlen dolog az, hogy együtt építsük az életünket az Isten kezébe. És ez igaz egy családnál, igaz egy gyülekezet életében, a jövőre nézve, fontos egy nép életében, minden emberi közösség csak akkor marad meg, akkor lesz áldás az életükön, akkor lesz az ő gyermekei életén is Isten áldása, hogyha mi az igazságot vetjük. Igazságot vetjük. Nem lesz ez akkor sem könnyű, de nagyon kedves és bátorító gondolat, hogy vessetek magatoknak igazságra, vagyis az igazságból, és arassatok kegyelem szerint. Ami azt jelenti, hogy Isten kegyelme mindig ott lesz az életetekben. Ha ráteszitek az életeteket, lesznek gondok, lesznek problémák. Nem lesz olyan egyszerű ez az élet, nem megy cseppintésre semmi, de hogy Isten kegyelme megtart benneteket. Isten átsegít a legnehezebb dolgokon, a legnehezebb eseményeken, és a végén az isteni áldást megtapasztaljátok, erre nekünk ígéretünk van, ha bízunk benne, ha ő ráépítjük az életünket, ha az ő igéje számunkra a legfontosabb, és erre a hónapra Isten ebben akar bennünket megerősíteni. Igen, legyen számunkra fontos ez a mai ige, és hagyj olvassam föl befejező gondolatként újra ezt az igét. Vessetek magatoknak igazságra, arassatok kegyelem szerint, szántsatok magatoknak új szántást, mert ideje keresnetek az Urat, míg nem eljön, hogy igazság esőjét adjon néktek. Hát én kívánom, hogy adja Isten nekünk az igazság esőjét, mert igazság nélkül, az Isten igazság nélkül nincsen boldog élet. És minket pedig Isten erre a boldog életre hívott el. Hát adja az Úr, hogy mindannyiunk életében ez beteljesedjen. Amen.